Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, amellyel szól hozzánk az örökkévaló ezen a vasárnap délelőttön. Ezt az igét pedig írva találjuk Pál apostol korintusiakhoz írott második levelében a 12. rész 7. versének második felétől a 10. versig. Istenek szent igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből a 12. rész 7. versétől a 10. verssel bezáróan olvasom, kérlek titeket, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Több is adatott nékem a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem, és ezt mondá nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Ez Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, vagy a világ fordult nagyot Pál apostol óta, vagy pedig a Bibliának valami olyan különlegessége van, ami már-már idegen a mai embertől. Mert hogy ma nem divat dicsekedni a gyengeséggel és az erőtlenséggel, meg az élet nyomorúságaival, az egészen biztos, nem szívesen áll ki senki, dicsekedni, panaszkodni, igen. De hogy valaki ezt jó dolognak tartsa az életében, nagyon messze van tőlünk. Más lett a fájdalomhoz, a szenvedéshez való viszonya a modern embernek. Gondoljunk csak bele, testvéreim, a modern gyógyszerreklámokban, ott jön szembe velünk akarva, akaratlanul mozgó képekben, néha megmosolyogtatóan, ahogy a 71 néhány éves nagymama ott áll, és alig tudja megmozdítani magát, aztán egy ilyen csoda pilulra leszáll az égből, bemegy a testébe, és hirtelen olyan piros vonalakban eltávozik tőle, és négy kézláb a kisunokáival ott rohangál az asztal körül, és már-már keringőt lejt. Vagy ott van a kortárs ruhába öltözött idős bácsi, aki szintén egy ilyen csodaszert bevesz, és úgy szintén láthatóan távoznak a fájdalmak, és foxtrottot jár, mert az ízületek egyik pillanatról a másikra visszapattannak a 20 éves korba. Vagy ott van a középkori menedzser típusú nő, aki fejfájással ébred, és megint nem mondom, hogy veszed valami csodaszert, ami hirtelen fut szét a gyomorba, és már is ilyen loboncos hajjal jókedvűen rohan a lépcsőn, mert rendben van az élet. Mindannyiunkkal jönnek szembe ezek a csodaszerek a világnak, ezek a kívánságai, megoldásai. Mert nem akarunk fájdalommal élni, és különösen szenvedéssel dicsekedni. Pál apostol pedig arról beszél, hogy neki fájdalmai vannak, erőtelen, de a kegyelem mégis fölébe emeli minden testi nyomorúságának, és ő ezért dicsőíti az ő urát és megváltóját, Jézus Krisztust. És az ő erőtlenségében is tud hálás lenni, gyengeségében, odaadni életét és mindennapjait az Istennek. Testvéreim, ha alaposabban olvasuk ezt az igét, akkor igazából Pál apostol nem csupán az erejével vagy erőtlenségével dicsekszik. Ez utóbbival alig. Hiszen amikor ezekről az eseményekről beszél, illetve ezt a levelét írja, tudjuk, hogy valamikor 55-60 éves kora között van, és Troászból megy Assus felé gyalogosan, ez mintegy 40-45 kilométeres út, az nincs annyira nyomorult helyzetben, tehát ő ezen a gyalogúton van, missziói útján, és onnan írja ezt a második levelét a korintusiaknak. És a fejezet elején, itt a 12. résznek az elején pedig pontosan arról beszél, hogy azért neki voltak nagy Isten élményei. Érdemes otthon visszalapozni a fejezet elejére. Ezzel kezdi, hogy neki hatalmas Isten élményei voltak, elragadtatott egészen a harmadik égbe. És a különleges dolgokat élt meg. És azt mondja, hogy ezzel is dicsekedhetném közöttetek. De olyan dolgokat is láttam, amit nem mondhatok el embereknek, mert titokként bízta rám az Úr. Ezzel is dicsekedhetnék közöttetek. Hogy az én hitem milyen erős, micsoda kapcsolatban vagyok én az Úrral. Jól imádkoztam. És igazából testvéreim, ha így visszanézünk innen, azt is látjuk, hogy ennek az apostolnak azért egy sikeres élete volt, abban az értelemben, hogy az ő munkája nem múlt el nyomtalanul. Gyülekezetek tucatjai keleszkezte munkássága nyomán, és ahogy az egyik levelében teljesen a józanság talaján maradva mondja, hogy az Úristen néha az én munkámat jobban megáldotta, mint a 12 ős apostolé, mert sokkal nagyobb áldás fakadt a pogányok között. Ezzel is lehetne dicsekedni, hogy én milyen jó keresztény vagyok, milyen jól imádkoztam, és jönnek a sikerek az életemben. Vannak ilyen szektariánus irányzatok, itt Magyarországon is megjelentek rajongók, akik azt mondják, azért van sikertelenség az életedben, mert nem jól imádkoztál. Nem elég erős még a hited. És pontosan a hitednek nagyságát, a siker, az élet sikerei, az mutatja meg, hogy te milyen közel vagy az Istenhez, mennyit tudsz neki adni, anyagilag mennyi a siker az életedben. Mint oly sok minden, ez is az óceán másik partjáról csurgott be hozzánk. És itt egy teljesen más képpel találkozunk a Szentírásban. Itt Pál apostol felfed egy nagyon személyes dolgot. Mert hogy a siker kétségtelen, ezt 2000 évvel később is tapasztaljuk és látjuk, ott maradt a leveleiben, ott maradt a gyülekezetekben, az a sok áldás, aminek azóta emberek milliói lettek az örömteli élvezői, az apostoli bíztatásnak, a leveleknek, a megtérésnek. És mégis azt mondja Pál apostol, és nem szégyeli ezt, hogy azért a látvány és a siker mögött nagyon sok szenvedés van, testvérek. És ezt is el kell mondani. Ez is az életemnek a része. Van Isten élménye, el kell mondani. Akinek van Isten élménye, el kell mondani. Nem arról a magasságról, hogy íme én micsoda hívő vagyok, mert nekem ilyen nagy élményeim vannak, hanem azzal az alázattal, hogy Isten hogyan van közel hozzánk. Nem olyan rég, éppen a mögöttünk hagyott héten egy csoportban üldögéltünk és beszélgettünk. És mindenki nagyon személyesen vallott. Az Istenhez való viszonyról. A templomhoz, az egyházhoz való viszonyról, és hát valamit szeretnének újra élni, újra fogalmazni az életükben is. És ugye a vallomások végére értünk, hogy az asztal körül ülve eszembe jutott, de jó lett volna, ha ott van egy felvevőgép. Felvenni, és utólag az egész gyülekezetnek visszajátszani. Vagy egy olyan közösségnek, ahol benne voltak a gyötrődések, a hiányok, az öröklött dolgok, a tiltások, és mégis valahol mélyen a vágy. Az Isten felé. Nem a tökéletesség, hanem néha a kétség, és mégis annak az igénye, hogy az ember élete megérik 40 évesen, 50 vagy közel a 60-hoz arra, hogy személyes kapcsolata legyen az élő Istennel. De nagyon sok szenvedés van eddig. Van Isten élmény, el kell mondani, testvéreim. Mert fontos, hogy mások is megerősödjenek, és bizonyságot nyerjenek afelől. Hát volt Pál apostolnak is, a már említett fejezet elején, meg aztán még korábban is beszél arról, de hát neki egész életében alapélménye a mindannyiunk által, vagy legalábbis a legtöbbek által ismert damaszkuszi útnak az élménye. Hát ez neki egy alapélmény, amely viszonyulási pont az életében, amikor az élő Krisztussal, a hatalmassal volt egy nagy találkozás, egy kitörülhetetlen. És ő beszél erről nagyon sokszor. De most azt mondja, hogy tövis adatot nékem a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodj. Nehogy már egy hamis útra térjek, hogy az én életem olyan könnyen megy. Miért van a tövis? Nagyon általánosan fogalmaz, azóta is találgatják az írás kutatók a szembetegségtől, a poklosságon keresztül, az epilepsziáig mindent feltételeztek, hogy milyen betegsége lehetett az apostolnak. Egy biztos, egy krónikus betegségről van itten szó. Vissza, az, hogy a tövis adatott a testembe. Egy olyan, amiről tudja, hogy egész életében neki már viselni kellett. Ő nincs szabadulás. Ameddig ezen a földön van, ez a betegség kísérni fogja. Erről beszél. Tövis adatott a testembe. Hogy minden nap emlékeztessen arra, hogy a sátán jelen van az életemben. Tudjátok, ugye milyen a tövisszúrás. Sokszor nem érzi az ember. És aztán hirtelen úgy nyúl valamihez hozzá, és hirtelen beleszakad, belehasít a fájdalom. Úgy mendegél az élet sokáig, és aztán egyszer csak mégis eszébe juttatja. Nagyon szép a hasonlat. Nem nevezi meg konkrétan a betegséget, hanem ezzel a nagy általánosítással a lényeget hozza közel. Hogy emlékezzen naponta az életében a sátán jelenlétére, vagyis arra, hogy naponta rászorul Jézus Krisztusnak a gyógyítására, a szeretetére és a kegyelmére. A fájdalom nem csupán az életének a része, hanem a fájdalom a hitének a része. Mert háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőle. És nem tette meg az Úr. Ő imádkozott azért, hogy Uram, vedd el ezt a betegséget az életemből. Háromszor, és egész biztos, hogy azzal az apostoli alázattal és mély hittel, ami neki volt, és nem vette el Isten. Más választ adott. Szeretett volna megszabadulni. Tett is, imádkozott érte, de Isten másként teljesítette az ő mennyei akarata szerint ennek az imádságnak a kérését. Kegyelmet adott neki, nagyon nehéz lefordítani ebben a helyzetben, de megpróbálom körülírni. Erőt adott az erőtlenség elviseléséhez, a betegségnek az elviseléséhez és napi hordozásához. Merészséget a szembenézésre, hogy ezentúl a földi életének a része lesz ez a betegség, de ezzel együtt lehet élni az Isten dicsőségére, és magasztalni a napunkénti gyógyító szeretetet, és bizonyságot tenni róla. Kegyelmet adott neki az élet ura, annak elfogadását, hogy ez a gyengeség, amellyel újra és újra szembesül új erőnek, a forrása az ő életében. Kegyelmet adott arra, hogy megtapasztalja, hogy soha nem teljes az élet Isten és Jézus Krisztus naponkénti jelenléte nélkül. Naponta visszahull az ő szeretetében. Naponta visszahull ebbe a kegyelembe, a betegségben, az erőtlenségben, a testi próbatételben. Mert a betegség az a sátántól van. Ugye a sátán angyala jött el és kísértett meg, és nem véletlen, hogy a Jób könyvéből hallottuk, és érdemes az azt megelőző részt is, hogy eljön a sátán, eljönnek az angyalok, és közöttük a sátán, és hogy udvaroljanak az Istennek, és kikéri a sátán Jóbot, és megpróbálja kívül, belül, családjában, testében, testi betegségében, és olyan gyönyörűséges, megpróbálja, még a hűségében is a feleség azt mondja, átkozd meg az Istent, és hallj meg, mert ez a szenvedés. Ez borzalmas. És akkor mondja Jób, amit itt hallottunk. Ha az Istentől elvettük az egyiket, miért ne vennénk el a másikat is? Az ő kezéből még az is, pedig tudjuk, hogy nem Istentől van, hanem alulról van, a sátántól. A gyógyulás van felülről, Krisztustól. A betegség, a próbatétel, a kísértés Krisztus és az Atya nélkül, az ő jelenlétük nélkül elviselhetetlen teher az ember életében, de Jób is azért tudja hordozni, mert ő úgy fogadja, mint Istentől valót. Nem csak a jót, hanem a próbatételt is. Az apostol is így fogadja. A sátántól való, alulról a kísértés és a tövis, de Krisztustól való a gyógyulás és az erő. Krisztussal megéli az ember naponként a győzelmet a test gyengesége felett. Ó testvéreim, hányszor vagyunk, vannak itt közöttünk is olyanok, akik naponta szembesülnek éppen a test gyengeségében. Minden mozdulatban, a mozdulat minden egyes percében, az erőtlenség kontrollálásában, a Krisztus győzelmével, hogy igen, vele naponta és pillanatokként lehet legyőzni az erőtlenséget. Mert ő minden nap ott van, minden mozzanatban itt van velünk és segít. Talán ma is volt olyan, aki reggel ágyából kikelve, és minden reggel tapasztalja az erőtlenséget, hogy milyen nehéz megindulni, azt az elsőt, vagy azt az első 10 lépést megtenni, azokat a mozdulatokat. De Krisztusban emlékezünk nem csak a gyengeségre, hanem az erőnek a lehetőségére, az ő jelen való szeretetére, az erőre, az erőtlenségben. És a nagyapostól ilyet is ilyesmit mond, hogy annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben, szorongattatásokban a Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Pál apostol sem önmagában gyönyörködik a szenvedésekben és a bántalmazásokban, hanem csak Krisztusért. Csak érte. Mert megnyílik egy csatorna, a kegyelem csatornája az ég felé, és választ kap az imádságára. Isten nem marad néma. És azt mondja, hogy nem, marad a tövis a testedben, de adok neked kegyelmet, hogy megtapasztald az erőtlenség gyönyörűségét, erejét. Isten választad, merd átértékelni az életedet, add oda naponként az ő szeretetébe, és fogadd el naponta az ő kegyelmét, amelyben megerősít. És ő megadja, hogy ne csak panaszkodó, hanem Krisztusban dicsekvő élet lehessen, példa élet lehessen. Az, ami sokszor a külső ember számára szenvedésnek, nehézségnek, gyötrelemnek tűnik. Vigyétek magatokkal az igét, üzenetét és erejét. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Amen. Szeretnénk eléd vinni életünk teljességét, megváltó Krisztusunk. Mindennapok erőtlenségét, a testit és a lelkét. Légy velünk, adj erőt, kegyelmet, amelyet nem tudunk megfogni, és mégis érezzük minden nap. Szereteted jelen valóságát, az erőt az erőtlenségben, Köszönjük, akik bizonyságot tudnak tenni nagy Isten élményekről, de még inkább azokat, akik a test és néha a lélek gyötrelmeiben is hűek tudnak maradni, és bizonyosak a te gyógyító szeretetedben. Különösen imádkozunk most szenvedő testvéreinkért, egy testvérünkért, ki régóta közülünk való, egész életében hű volt te hozzád és egyházunkhoz, és most az ő élete nagy próbatételeknek van kitéve. Vedd atyai irgalmadba kezét, atyai kezedbe, és irgalmadba az ő életét, és vidd az örökkévaló hazafelé mennyei bölcsességet szerint. De még itt van, adj neki erőt, hitet, szerettének, aki mellette van és osztja a mindennapokat. Nekünk, hogy imádkozzunk értük, a hitben való megállásra, a szenvedésekben is. És imádkozzunk mindenkiért. És adj erőt arra is, hogy tudjunk hálát adni a kísértésekben, az erőtlenségekben, az örökkévaló tövisek jelenlétében, hogy nagyjá legyen neved közöttünk, és a te gyermekeid ne a panaszról ismertessenek meg, hanem a hálának attól a világ számára érthetetlen gyönyörűségéről, amiről az apostol is beszél. Tövis adatott a testembe, de mégis erőtlenségemmel dicsőíteni tudom az örökkévaló Istent. Légy velünk mindig, adj nekünk reménységet, örömet, kilátást, adj nekünk világosságot a mennyek felé vezető úton. Békességed jöjjön velünk a mindennapokba, a családi hajlékokba, légy szeretteinkkel, közel és távol lévőkkel, légy gyülekezetünk tagjaival, akik nincsenek itt, légy a várossal, légy népünkkel, egyházunkkal, e világgal, hogy megmaradhassunk, hogy dicsőítsük a te nevedet, fiad Jézus Krisztusért. Fogadd el, amit csöndben megint teszünk. Amen.